Tovább csökkent márciusban az infláció itthon, a februári 25,4% után márciusban 25,2%-os volt az áremelkedés a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az elemzők ennél kedvezőbb adatot vártak, vagyis a dezinflációs folyamatok lassabban indulnak be, mint a várakozások, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
Azt látjuk, hogy talán az élelmiszerek voltak leginkább felelősek azért, hogy elmaradt a várakozástól az infláció csökkenése. Ugye látva a márciusi híreket és azt, hogy a kiskereskedelmi üzletek folyamatosan akcióztak az egyes termékek esetében, talán ennél nagyobb csökkenésre lehetett számítani az élelmiszerek esetében. Ehhez képest a 1,5%-os havi áremelkedés alig maradt el a februáritól, tehát egyelőre nem nagyon látszik ez a hatás, vagy gyengébb ez a hatás, mint ahogy azt sokan várták, és talán emiatt lett a vártnál egy picivel magasabb az inflációs adat. Összességében azért azt el lehet mondani, hogy kettős volt ez a most megjelent márciusi adat, hiszen egyrészt tovább csökkent az infláció, ami jó hír, tehát megerősítette azt a vélekedést, hogy januárban tetőzhetett az áremelkedés 25,7%-on, másrészt viszont ennek a csökkenésnek a mértéke kisebb volt a vártnál.
Ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal lassabban tér vissza majd az infláció arra a csökkenő pályára, amelyet a Magyar Nemzeti Bank, illetve a kormány is remél.
Ugye ezzel kapcsolatban itt egy adatból talán korai lenne nagyon messze menő következtetéseket levonni. Az látszik, hogy talán lassabban indul be a dezinfláció, mint ahogy azt sokan várták, hogy aztán ez a jövőben hogyan alakul majd a következő hónapokban, és mondjuk az év végére mennyire csökkenhet az infláció, azt egyelőre nehéz megmondani. Tehát bármikor azért kaphat egy erősebb lökést ez a dezinflációs folyamat, és visszatérhet arra a pályára, amit korábban vártak.
Honnan jöhet ez a lökés?
Ugye a kormány várakozásai azok, hogy majd az év közepén bevezetendő árfigyelő rendszer fog sokat segíteni az infláció leszorításában. Ugye egy átfogó rendszert terveznek bevezetni, ami folyamatosan vizsgálná bizonyos termékek kiskereskedelmi árát, és egyben segíteni a vásárlókat abban, hogy a legolcsóbb terméket válasszák a piacról. Én azt gondolom, hogy azért ennek nagyon erős infláció leszorító hatása nem biztos, hogy lesz. Sokkal erősebb lehet majd az év második felében a bázis hatása, az, hogy a tavalyi év második felének magasabb inflációja kerül be a bázisba, és ez automatikusan leszorítja majd az éves áremelkedési ütemet.
Az élelmiszerárak emelkedése mellett még mi volt az, ami magas szinten vagy magasabb szinten, a vártnál magasabb szinten tartotta az inflációt?
Korábbi hónapokhoz hasonlóan továbbra is a háztartási energiaára az, ami kiemelkedő mértékben emelkedik, illetve az egyéb cikkek és üzemanyagok esetében látszik egy 20% feletti áremelkedés éves alapon. Ami talán a rossz hír és a meglepetést okozhatta a mostani inflációs adatban, az az, hogy egyrészt a ruházkodás áremelkedése 10% fölé emelkedett, ott havi szinten volt egy 1,3%-os áremelkedés, illetve a szolgáltatások esetében pedig már 13% az éves árindex.
A maginfláció, illetve a nyugdíjas infláció hogyan alakult márciusban?
A maginfláció talán meglepetésre ismét emelkedett, a februári 25,2%-ra, 25,7%-ra. A nyugdíjas infláció pedig kismértékben csökkent, de még mindig magasabb, mint a fő inflációs szám, 26,7% volt márciusban.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Márciusban ismét jelentős 564 milliárd forintos deficit keletkezett az államháztartás központi alrendszerében, így az első három havi együttes hiány már meghaladja a 2000 milliárd forintot, ami az egész éves hiány cél 61,5%-a. A pénzügyminisztérium továbbra is tartani akarja a 2023-ra kitűzött 3,4%-os GDP arányos hiány célt, de a portfólió elemzője szerint ez nem lesz egyszerű feladat. Weinhardt Attilával beszélgettem.
A A pénzügyminisztérium előzetes adata szerint 565 milliárd forintos volt a deficitnek a mértéke a központi alrendszerben a márciusi hónapban, amellyel együtt az első három havi együttes hiány 2090 milliárd forintra emelkedett. Ez az éves hiány célnak a 61,5%-a, tehát látható, hogy az időarányosnál magasabb, gyorsabb a hiánynak a lefutási pályája. Ha viszont az elmúlt éveknek a tendenciáira tekintünk vissza, akkor összességében se a havi hiányadat, se az éven belüli lefutás, se az éven belüli hiány célnak a teljesítettsége tekintetében nem beszélhetünk kiugró adatokról. Lényegében tavaly a márciusig az SZIA visszatérítésnek az egyszeri torzító hatása az kedvezőtlenebb folyamatokat mutatott, illetve nyilván a 2020-as és a 21-es évben a járványkezeléssel összefüggő kiadások torzították a képet, tehát gyakorlatilag, ha csak ezekre a főszámokra nézünk, akkor összességében úgy tűnik, hogy nincs egyelőre komolyabb baj a költségvetés szempontjából. Viszont azért nyilván érdemes azt is megjegyezni, hogy a magyar gazdaságnak az idei növekedése az várhatóan nagyon lassú lesz. Ez nyilván fékezi a bevételi oldalt, miközben azért azt is látjuk a kiadások oldaláról, hogy azok továbbra is emelkednek. Részben ugye nyugdíjkiadások, gyógyító megelőző kiadások, és hát ami egyre inkább bekerül a képbe, az a kamatkiadások. És összességében, ha mindezt egy kicsit előre gondoljuk, akkor azért az látszik, hogy azért az idei év költségvetési hiány céljának a teljesítettsége nem lesz egyszerű, jelentős kihívások azonosíthatók. Ezzel együtt ugye a tárcának a közleménye az azt hangsúlyozza, hogy igenis el akarja érni a GDP arányában a 3,9%-os hiánycélt, tehát mindenképpen faragni akar a hiányon a tavalyi évhez képest, ugye az 6,2% volt, hogyha a különleges gázbeszerzéssel együtt nézzük a képet, de hát összességében azért ez nem lesz egy egyszerű év.
Mi az, ami a legnagyobb kihívást jelentheti, hogy sikerüljön tartani a kitűzött 3,9%-os GDP arányos hiánycélt? A kamatkiadások befolyásolhatják leginkább a költségvetés és mozgás terét?
Összességében két fontosabb kihívás azonosítható. Az egyik a kamatkiadások terén jelentkezik, a másik pedig a rezsicsökkentéssel, az energetikai célú kiadásokkal kapcsolatos kiadások. Hogyha csak a kamatkiadásokra gondolunk, éppen a napokban küldött el Brüsszelnek egy új adatsort a Magyar Pénzügyminisztérium, egy új statisztikai jelentést, amelyben ismét felsófolta az idei évre várható kamatkiadásoknak az összegét, ez majdnem 3000 milliárd forintos, miközben a néhány napja elfogadott magyar költségvetésben még ennél jóval alacsonyabb szám szerepelt, és hogyha időben visszafelé megyünk, akkor szintén ennél jóval alacsonyabb. Ezzel együtt az idei évre várt teljes államháztartási hiány eredményszemléletben az 3062 milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, és ez azt üzeni, hogy lényegében a magyar költségvetésnek szinte egyensúlyban kellene lennie az idei év egészét tekintve, úgy, hogy a közel 3000 milliárd forintnyi éves kamatkiadáshoz beleférjen, és ezzel együtt lehessen elérhető ez a 3,9%-os deficitcél. Jól érzékelteti azt, hogy itt egyre nagyobb feszültségek halmozódnak az idei költségvetés terén, és nagy kérdés lesz, hogy az év további részében, főleg, hogyha az EU pénzekkel kapcsolatos tárgyalások elhúzódnak, és ezért az új ciklusbeli kifizetések nem érkeznek egyelőre meg, miközben ugye itthon a kiadási oldalon azért az új projektek, az új pályázatoknak a kiírása az halad, tehát ez egyre inkább feszítő kereteket jelent majd a magyar költségvetésben.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Sikeresen lezárult a kormány által indított Baross Gábor tőkeprogram ingatlan és értékpapír alapok alprogramja. A pályázattal több mint 170 milliárd forintot juttatnak a gazdaságba, mondta az Inforádiónak a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz tartozó Nemzeti Tőkeholding vezérigazgatója. Katona Bencét kérdeztem.
Baross Gábor tőkeprogram 600 milliárd forint keretösszeggel lett meghirdetve, azzal a céllal, hogy az elhúzódó háborús gazdasági következmények miatt kialakult kedvezőtlen kamatkörnyezet mellett is megfelelő finanszírozást tudjunk biztosítani a gazdaság kulcs szereplői számára, hozzájárulva azzal, hogy Magyarország kivédje a recessziót és megvédje a munkahelyeket. Az első alprogramba, ahol alapvetően a ingatlan alapok, illetve értékpapír alapok, illetve ezeknek a kezelői pályázhattak. A cél az volt, hogy gyorsan likviditást biztosítsunk azon alapok számára, amelyek az elmúlt időszakban komoly referenciákkal rendelkeznek, az elmúlt években már sikeresen kezeltek alapokat. Itt a pályázat kritériuma egyik feltételrendszere is az volt, hogy az elmúlt 2 év alapján átlagosan legalább 50 milliárd forint vagyon kezeljenek ezek az alapok, amelyek kvázi jelen pályázat keretén belül a Nemzeti Tőke Holding finanszíroz tovább egy ráemeléssel.
Az alprogramokra összesen hány alap pályázott, és hogyan oszlik meg ez az ingatlan alap alprogramok, illetve az értékpapír alap láb esetében?
A március 1-én meghirdetett ingatlan és értékpapír alapokat célzó pályázati program keretén belül összesen 14 alap pályázott sikeresen, ebből az ingatlan alapprogramra 9 alap pályázott sikeresen, értékpapír alapprogramunkra pedig 5 alap pályázott sikeresen. Ez összességében 169 milliárd forintot jelent. Eredetileg 150 milliárd forintos keretösszeggel hirdettük meg a pályázatot, viszont a fokozott érdeklődésre és igényre való tekintettel ezt a keretösszeget emeltük meg 169 milliárd forintra. Fontos azt látni, hogy a pályázati alprogramban a két pillér között, tehát az ingatlan alap, illetve az értékpapír alapprogramok között nagyjából úgy oszlik meg az arány, hogy közel 155 milliárd forintot nyertek el az ingatlan alapok, akik kifejezetten ingatlanok fejlesztésére, új ingatlanok fejlesztésére, ezzel növelve a beruházást, illetve a beruházási aktivitását a fejlesztő cégeknek, ingatlan vásárlásra, illetve meglévő ingatlan portfóliók zöld beruházásaira, energiahatékonyság növelésére fordíthatják ezt a keretösszeget. Értékpapír alapok esetében pedig közel 15 milliárd forint forrást biztosítunk meglévő, jól működő alapok számára, kifejezetten azzal a céllal, hogy a hazai vállalati, magyar vállalati értékpapírokat, illetve kötvényeket tudjanak jegyezni. Ezzel fokozzuk a magyar vállalati részvények, illetve kötvények iránti keresletet, és ezáltal tőkét biztosítsunk a Magyarország versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, exportképes, gyorsan növekvő vállalatok számára. Tehát mindkét program esetében az volt a cél, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk tőkét biztosítani az alapokon keresztül a magyar vállalatok számára, legyen szó az akár egy ingatlanfejlesztő társaságról, vagy akár egy termelő cégről. Minden esetben a fontos az az, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetre reagálva tőkét tudjunk biztosítani ezeknek a jól teljesítő magyar vállalatoknak.
Katona Bencét, a Nemzeti Tőke Holding vezérigazgatóját hallották. Áremelkedés indult el a magyarországi lakáspiacon 2022 második felében, ami a kereslet és a tranzakciószám jelentős csökkenése miatt akár tartós is lehet, mondta a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2022 negyedik negyedéves adatokat értékelve az OTP ingatlanpont vezető elemzője. Valkó Dávidot kérdeztem.
Háromféle mutatót szokott közölni a KSH. Szoktam mutatni azt, hogy 2015-öt, ha 100-nak tekintjük, 100 egységnek, akkor ahhoz képest, hogy áll most az árszint. Szoktak közölni azt, hogy az előző negyedévhez képest hogyan változtak az árak, tehát negyedévről negyedévre, 3 havonta hogyan változnak az árak, és szoktak közölni az éves árváltozást, az adott időszak árszintje az előző év azonos időszakának árszintjével, tehát itt most 2021 negyedik negyedévét hasonlíthatjuk össze, hogy a 2022 negyedik negyedévével, mert ott sajnos ugye adatok feldolgozása miatt ennyi késlekedés van a rendszerben, hogy most már noha 2023 tavasz van, a 2022 negyedik negyedévéről jelentek még csak meg, ráadásul az előzetes adatok. De valóban az egy újdonság, hogy nagyjából 3 év után először láthatunk csökkenést az árakban, azaz az előző negyedévhez, a tavalyi harmadik negyedévhez képest, tavaly október és december között alacsonyabb árakat látunk. Ugye ez nominál értéken alacsonyabb ár, ami egy képzeletbeli árcédulájában van a lakásoknak. A reál érték, ugye az inflációval korrigált reál értékű árváltozás, az meg ennél még mélyebb számokat mutat, még nagyobb csökkenést mutat. Tavaly negyedik negyedévben a harmadik negyedévhez képest 2%-nyi nominális árcsökkenés történt. Ugyanakkor ugye tavalyi negyedik negyedév, a tavalyi év végén már 20% fölött volt az infláció, tehát a reál árváltozás az ennél is látványosabb.
Tartós lehet ez a folyamat, tehát lehet-e arra számítani, hogy most elkezdődött egy árcsökkenés, és ez folytatódni fog az év folyamán?
Ez egy nagy kérdőjel, ugyanakkor én inkább afelé billennék, hogy igen, ez vélhetően következő negyed években még marad ez a negatív trend nominál árakban is, nem csak a reál árszínvonalban. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 44 évben, tehát 10 évben konkrétan, 5 alkalommal volt még ilyen a mostanin kívül, a tavalyi negyedik negyedéven kívül, amikor az előző negyedévhez képest csökkent a nominál árszint, és az utolsó ilyen a COVID évében 2020-ban volt, talán a második és a negyedik negyedév, de akkor ezek mélyebb csökkenés mutattak, nem látványosabb, de akkor 2,8% volt a tavalyi negyedik negyedév 2%-ához képest az árcsökkenés, de ami fontos, hogy nem volt még az elmúlt 10 évben 2 negyedév egymás után, amikor csökkentek volna az árak az előző negyedévhez képest. Lehet, hogy ez most megindul. Az a fontos, hogy a forgalom irányítja az árak változását. Tehát ha nincs forgalom, akkor nincs miért nőjenek az árak. És most valóban ezt látjuk. Már megindulva a tavalyi évben, tavalyi első negyedévben is már csökkent a forgalom 2021 első negyedévéhez képest. Mélyült tavaly ősszel ugye a rezsiválság hatására befékeződött a forgalom. Tehát nincs okunk azt feltételezni, hogy ez most tényleg csak egy negyedéves kis kilengés volt. Vélhetően tehát egy több negyedéves árcsökkenést fogunk majd látni, tehát megjelenik 10 év után ez, hogy több negyedéves statisztika mellett áll majd negatív előjel. Ugyanakkor nem várható olyan mélységű és elhúzódó válság, mint ami volt 2008 után, amikor 5 éven keresztül tényleg a mélyponton volt a forgalom, az árak se tudtak pozitív irányba elmozdulni, egy-két évig még csökkentek, aztán pedig stagnáltak. Ilyen mélységű válságra nem kell számítani, ugyanakkor amíg tényleg nem indul meg fölfelé majd a forgalom, és ez az idejében azért még nem várható, addig nincs sok azt feltételezni, hogy az árak majd elinduljanak felfelé.
Lehet-e már arra bármilyen következtetést levonni, hogy milyen mértékű lehet ez az árcsökkenés?
Nagyon korai ezt még megmondani, és ami érdekes lehet majd a következő időszakban, hogy nagyon szegmentált lehet a piac működés. Tehát most azt látjuk nagyjából az elmúlt fél-háromnegyed évben, hogy a kisebb lakások irányába mozdult el a forgalom, házak helyett a lakások irányába, az agglomerációs kertvárosi területek felől, amik pedig nagy hangsúlyt kaptak a COVID-ban, 2020-21-es forgalmat ezek a területek hajtották meg 2022 első felét is, inkább vissza a városba, tehát megindult egy ilyen kisebb, olcsóbb lakások iránti kereslet növekedés, vagy inkább arányeltolódás, és ami még hangsúlyosabb, ugye az energia hatékonyság, energetikailag modernsége a lakásoknak. Ezeknél nem is feltétlenül várható, akár nominál, akár reál értéken is árcsökkenés, de tehát inkább csak a nominált mondanám, mert az magas infláció azért reál értéken árveszteséget okoz, de a többi területen, tehát nagyobb alapterületi lakásoknál, kevéssé modern, energetikailag nem fenntartható nagy alapterületű házaknál, elsősorban házaknál, régi építésű házaknál jóval inkább visszaesik a kereslet, ami jobban visszaránthatja az árszínvonalat.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu vezető elemzőjét hallották. Országszerte átlagosan 50%-kal esett vissza egy év alatt a nyaralók iránti kereslet. Csak a Balaton mellett és a Tisza-tó környékén volt visszafogottabb. 30%-os a visszaesés, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh Lászlót kérdeztem.
A nyaralópiacot is utolérte az az ingatlanpiaci folyamat, ami egyébként a lakóingatlanokra már jellemző volt 2022 vége felé is. Vagyis felére csökkent a kereslet az eladó nyaralók iránt, a kínálat pedig 30%-kal bővült éves összevetésben. Vannak olyan különleges nyaralóvezetek, amik ebből kevesebbet éreznek, részben a népszerűségünk okán, például a Balaton északi partján a kereset visszaesésebb, szerényebb mértékű, 10-15%-os volt, illetve a Tisza-tónál vannak olyan települések, ahol kifejezetten nőttek az érdeklődések az eladó nyaralók iránt. A Tisza-tó azért egy ilyen különleges helyzetben lévő nyaralóvezet, mert ott annyival alacsonyabbak az árak, mint például a balatoni ingatlanpiacon, hogy gyakorlatilag harmadáron lehet nyaralót venni a Balatonhoz képest. Ez pedig azt hozza magával, hogy mert olyan alacsonyak ezek az árszintek, hogy még egy bizonytalanabb gazdasági helyzet okozta ingatlanpiaci visszaesés is kevéssé okoz problémát ezekben a nyaralóvezetekben.
A kereslet csökkenése, azaz árak csökkenését is magával hozta?
Érdekes az a változás, amit a nyaralővezetekben látunk, mert már tavaly elkezdődött az a fajta folyamat, miszerint csökkent a kereslet és nőtt a kínálat. Már a tavalyi áprilisi elemzésünkben is azt láttuk, hogy kb. 20-25%-kal nőtt a kínálat, miközben az árak növekedése is fennmaradt. Idén áprilisra azonban ez gyökeresen megváltozott, mert éves összevetésben még látszik egy 16%-os áremelkedés, viszont januártól kezdve szinte minden nyaralóvezetben stagnálnak az árak. Egy-két hely van, ahol már árcsökkenés is megfigyelhető, tehát gyakorlatilag ugyanaz a forgatókönyv zajlik le a nyaralópiacon, mint a lakáspiacon, és ez azért érdekes, és azért is érdemes a nyaralópiacot azoknak is szemmel követni, illetve nyomon követni, akik adott esetben nem nyaralóvásárlásban érdekeltek, de érdeklik az ingatlanpiaci folyamatok, mert a tapasztalatok szerint a nyaralópiacon jelentkeznek először azok a hatások és azok a forgatókönyvek, amik később átterjedhetnek a lakáspiacra is. Ahogy említettem, a kínálatbővülés az már 2022 tavaszán elkezdődött a nyaralópiacon, miközben a lakáspiacra ez még nem volt jellemző, és az árak változása is a nyaralópiacon mutatkozott meg először, abban a tekintetben, hogy stagnálásba váltottak át az árak a dinamikus növekedésről. Ennek egyébként az lehet az oka, mármint hogy a nyaralópiacon hamarabb jelentkeznek az ingatlan piacot érintő tendenciák, hogy a nyaralóvezetekben általában a tulajdonosoknak a második, harmadik vagy sokadik ingatlanjuk található, nem pedig az, ahol életvitelszerűen laknak. Így, hogyha például egy eladási hullám indul a lakás az ingatlanpiacon, akkor először inkább azokat az ingatlanokat értékesítik az emberek, amiket vagy befektetési célból, vagy más, például másodlagos lakhely céljául választottak, nem pedig azt az ingatlant, amely az otthonként funkcionál.
Mennyire lehet most azt megmondani, hogy mondjuk az az árcsökkenés, ami elindult már egyes nyaralóvezetben, tartós lehet, tovább folytatódik?
Ahogy a lakáspiacon is, ugye nyaralók piacán is, az árak önmagukban nem értelmezhetők, és önmagukat nem is magyarázzák, ezeket mindig a szélesebb értelemben vett makrogazdasági folyamatok befolyásolják. Ez alapján azt látjuk, hogy a bizonytalanabb gazdasági környezet, a növekedés visszaesése, illetve az infláció és a kamatszintek megugrása, az lelassította a nyaralópiac növekedését is. Most már például akinek valamilyen befektetni való pénze van, nem feltétlenül az ingatlanpiacra, és azon belül a nyaralópiacra összpontosít, hanem például az államkötvényeknek ezekben a hónapokban nem akadt versenytársa. Az is látszik, hogyha általánosabb értelembe véve beindul az újabb gazdasági növekedési hullám, az valószínűleg jótékony hatással lehet a nyaralók ingatlan piacára is, mert azért akárhogy is nézzük, a nyaraló piac az ingatlan piac luxus szegmensének számít, még akkor is, hogyha egy-egy nyaralót, például az mondjuk a Balaton példaként hozva, lehet, hogy a Balatontól számított 40-50 kilométeres távolságra pár millió forintért meg lehet venni, de erre a pár millió forintra is akkor lesz az embereknek pénze, vagy ha megvan, akkor költik el ezt nyugodt szívvel, ha a kilátásaik és a jövőbe vetett bizalmuk megkérdőjelezhetetlen.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.